Mai kedves vendégem Lovász László, akit a Péceli Magyarok Nagyasszonya templomából ismerek, ő a Szentségi Máldó csoportnak a vezetője. Mutatkozz be nekünk, Laci!
Katolikus családban nőttem fel, és katolikus nevelést is kaptam. Nagyszerű hitoktatóim voltak. Pécának a plébánosa, kimagaslóan jó lelki atya volt, a Halász Endre atya. De még megemlítek még egy atyát, a Dombi Ferenc atyát, akit máshonnan ismertem, de ő is hihetetlen módon lelki életem előmozdításán dolgozott és fáradozott. Őhozzá ritkán mentünk el, de akkor az nagyon erős volt, a többnapos tartózkodások előzték meg, még Alsó Szent Iván, aztán Pátka helységekben volt. Annak ellenére, hogy keresztény és katolikus nevelést kaptam, elég sok botlásom volt az életben. Ezt részben nevelésből fakadt, sok mindent tiltottak, és amit ugye tiltanak, azt egy fiatal ember, az annál inkább megvalósítja magának, ha jó, ha nem. Ezért aztán az ember sok butaságba belement. Az Isten szeretete az ott maradt bennem. Tehát az részben a rengeteg hittanóra, részben a rengeteg szent mise, szent áldozás, azért az nagyon sokat segített, hogy a jó Isten útját azért járogattam, amíg el nem kezdtem dolgozni. 73-ban aztán elvittek katonának, és a katonaság után volt egy nagyon érdekes dolog az életemben, hogy akkor kapcsolódtam bele ilyen kis csoportos közösségekbe, vagy ahogy akkor mondták, kis bázis közösségbe. És ez a bázis közösség ez azért meghatározta a mindennapjaimat, mert úgy láttam, hogy itt a Szentírásról beszéltünk nagyon sokat, az volt a legfontosabb, a Szentírás és a szentségek. Érdekes módon nagyon nagy hangsúly volt fektetve a tanulásra. Ezt nagyon tetszett, mert én a Szentírást nagyon szerettem. Gyorsan meg is tanulgattam a fontosabb részeket, akarva, akaratlanul is rám ragadt. És ezt szerint próbáltam élni, de hát a világ elvitt. Az abban nyilvánult meg, hogy ugye ezeken a régi volt szocialista munkahelyeken ott megtűrték az italozást. Ott nem volt azért főben járó bűn, na jó, hát azt nem, persze nyilván, hogy életveszélyt okozzon valaki magának, tehát azt nem tűrték meg, mert akkor odafigyeltek arra, de egyébként, hogyha nem ment be dolgozni, akkor azt mondták, na jó, van, mellé dolgozod meg, stb. Hát ma már ez elképzelhetetlen, de akkor ez eléggé elképzelhető volt. Akiben volt hajlam, az bizony el tudott botlani. El is tudott hatalmasodni az emberen. A Szentírás iránti szeretetem az olyan erős volt, hogy azért az mindig túllendített ezen, tehát az, hogy végérvényesen elhasaljak, az nem fordult elő. Egészségemet azt megrongálta.
Miben nyilvánult meg?
Egyszer egy ilyen alaposabb berúgás után nem bírtam bemenni dolgozni. Próbáltam magamat fölébreszteni, nagyon sok kávét ittam, és a baloldali szívkamra az elkezdett nem működni, csak a jobboldali. Annyi erőm volt, hogy lesétáltam a orvosi ügyeletre, de az orvos jobban megijedt, mint én. Akkor meghallgatta, meg megnézték, és hát az EKG az annyira drasztikus volt, hogy azonnal a mentőt hívtak, hogy beszállítsanak. És amikor bementem a rendelőintézetbe, és azt mondták, hogy baj van, hívták a mentőket, és nem mertek a mentősök hozzám nyúlni. Én akkor döbbentem meg, hogy itt nagyobb a baj, mint egy egyszerű rosszul lét. Mert ha ennyire félnek a mentősök is, meg az orvos is, akkor az lehet, hogy komoly a probléma. Nem volt mit tegyek, feküdtem az asztalon, a EKG ezekkel a tappancsokkal a mellkasomon mindenütt, és gondoltam egyet, hogy fog kinézni az, hogy a mennyei atya elé kerülök, másnaposan dülöngélve, hát milyen megjelenési forma ez. Mi azt a tiszteletet se tudom megadni, mint egy átlag embernek megadunk, hogy kezet fogunk, és azt mondom, hogy te itt vagyok. Azt mondom neki, hogy te megérkeztem, de hol tudok leülni, mert rögtön összeesek. Mert mondom, hogy én tényleg nagyon ragaszkodtam a Jóistenhez, eszembe jutott, hogy én letettem az életemet neki. Én oda helyeztem az életemet a keblére. És mondtam magamba, hogy mi lenne az, hogyha itt elmondanám a bűnbánatnak a mondatait. És a Szent Jónásnál a feloldozás előtt, ugye van ez a szöveg, hogy teljes szívemből bánom minden bűnömet. Elmondtam, Isten elfogadott abban a pillanatban, és megszűnt minden panaszom. Tökéletesen jól lettem, fölültem. Mondtam, hogy na akkor én most hazamegyek. Kétségbe voltak esve, hogy ne csináljon ilyet. Meg, hogy így a gyógyszereket egy kicsit később hattak. Ah, mondom, persze, gyógyszerek. Van nekem igazi gyógyszerem, mondom, mert akkor már nagyon biztos voltam a dolgomban, hogy Krisztus elfogadott. Hogy ültem föl, és hallottam, hogy kérdeztem, hogy uram, mégis mit gondolsz, hogy mit kéne tegyek, most tényleg menjek? Hát akkor hallottam, hogy szép, finom gondolatokat kaptam az úrtól, hogy annyit dolgoztak, érted, a tiszteld meg őket annyira, hogy bemész velük a kórházba, aztán majd hazajössz. Hát mondom, na ez így már tetszik is. Bementem a kórházba mentővel, kaptam egy nagyon szép fiatal doktornőt. Nyakában volt a tézeinek keresztje. Ő nem tudta, hogy én megnéztem azt, mert a köpenye mögött volt, akkor döbbentem meg, hogy ez egy testvér. Úgy is viselkedett velem, mint egy jó testvér. gondozott, ápolt, mindig mondta, hogy óvott, hogy jaj, Lovász úr, nagyon-nagyon vigyázzon. 3 napot voltam bent a kórházban egyébként, mert persze minden leletem jó lett, ezt mondjuk mondanom sem kell, ha Isten gyógyít, akkor ott nincs vita. Ugye 3 nap után hazajöttem, első után volt, hogy bementem a Rókus kápolnába Budapesten, a következő tevékenység az volt, hogy lefejeltem a kilincset, mert az zárva volt, mert olyan lendülettel jöttem, hogy egyből puf, bevágtam a fejemet. Csak megjegyeztem csendesen, hogy hát uram, mondom, kocsmajtó az soha nem volt bezárva, az soha nem fejeltem le, az minden. De a templomajtót úgy látom, mondom, becsukják. De se baj, majd akkor megyünk máshogy. Ezek voltak az előzmények. Én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy egy ilyen kis kezelő orvost adott, aki útba is igazított, meg kedves is volt, aranyos, ugye. Ez volt tulajdonképpen az első félidő, ha a sportnyelven mondjuk, mert ez volt az, amely drasztikusan megváltoztatta a gondolkodásomat. Ráeszméltem ugyanis, hogy ez az út, ez nagyon veszélyes út. Igen ám, de nehéz volt lelépni róla. Nagyon egyszerű dolog ez, hogy azt mondom, hogy megtérek. Ez szépen hangzik, és kell is, hogy ezt ki tudjuk mondani, de ez azért önmagában véve, hogy szenvedélybetegeknél, vagy legalábbis aki komolyan egy ilyen bűnös dologba benne van, nem szokott sikerülni olyan könnyen. Úgyhogy én azért még ezután is iszogattam rendesen, de már akkor figyeltem magamra, testemnek a tüneteire figyeltem le, hogy valami baj legyen, főleg a szív.
Nem okozott neked lelkiismeret fordulást?
Valahol azért éreztem, hogy ez azért nem helyes út. Valahogy ezen változtatni kell, de még nem volt elég erőm ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni. Amikor az édesanyám meghalt, az 2004 októberben, október végén volt, akkor leültem a ágya mellé, a fotelba, és imádkoztam, és azt mondtam, hogy uram, ez elkerülhetetlen volt, ami történt, mert neki már nagy megváltás volt ez, hogy elment ebből a világból, és ezáltal nekem is nagy megváltás volt, mert aki beteget gondozott, ápolt, meg tisztába rakott, az tudja, hogy azért ez nem egy egyszerű dolog. És talán ez is benne volt egy kicsit abban, hogy ezt csak itallal tudtam igazából kompenzálni. Mert nehéz volt azért ezeket látni, ezeket a szenvedéseket, ezeket az emberi gyötrelmeket. És akkor, amikor meghalt, akkor leültem, elmélkedtem, imádkoztam az Úrhoz. És mondom, hogy uram, mondom, az attól azért tartok, hogy ha leteszem az italt, akkor az elvonási tüneteket hozhat. És láttam egy pár ilyen tünetet emberekbe, hogy milyen szenvedéssel járt, és mondom, azért azt nagyon nehezen viselném, mert hogy engem ismerő emberek rájöjjenek erre, mert azért én úgy ittam mindig, hogy azt úgy igazából nem lehetett tudni. A közvetlen belső környezetem tudta, de kifelé én soha nem voltam olyan állapotban, hogy szégyenkeznem kellett volna. Tehát ezért el tudtam járni mindenféle rendezvényre, amire szoktam, de nem volt gond. Kértem, hogy mi lenne, ha segítenél nekem abban, hogy én helytállok, de te hozzáadod azt a kegyelmet, azt az erőt, amit képes vagy adni egy szerencsétlen nyomorult embernek. És mondom, én ígéretet teszek neked akkor, hogyha megmentesz ezektől a szörnyű tünetektől, meg nem kell kórházi kezelés, meg stb., hogy megszabaduljak tőle, akkor én megígérem neked, hogy akkor én soha többet nem veszek a számba kóros italt. És akkor egy nagyon döbbenetes dolog történt. Egy nagyon erős mennydörgő hang a fejem fölül szólt, hogy legyen. Ugye ez a tipikus példája a kánáni asszonynak a gyönyörű hitvallásának, amikor is azt mondja neki, hogy asszony, nagy a te hited legyen, hát akaratod szerint. Ezt én így értelmeztem, hogy ez én rám is így vonatkozik, hogy legyen hát. De csak ezt az egy szót hallottam, hogy legyen. És akkor én erre tudatosan rákészültem, ugye január 1-jével volt kitűzve a végső indok, és amikor hazajöbentem december 31-én a hálaadásról, akkor még volt bennem egy kicsit olyan, hogy hát még van 2-3 órám, hát még egy kicsit öntögetek a torkomba, és akkor megint csak hallottam egy hangot. Azt mondta nekem, hogy nem kell az már neked. Hát jó van, ha nem kell, akkor nincs is értelme már fönnmaradni, mert fejemre húztam a takarót, lefeküdtem éjfélkor, nagy durrogtatás ébresztett. Akkor tudtam, hogy életbe lépett az ígéretem az Úr fele, és hogy ezt én egy életen át komolyan fogom venni. És ez hát meg is történt azóta is. Nek most már 20 éve lesz. És ezt természetesen tartom is. És Istennek a hatalmas kegyelme, hogy soha egy pillanatnyi vágyam nem volt. Se alkoholra, se dohányáról, se semmilyen olyanról, ami tudatmódosító lehetett volna.
És a barátaid, akik esetleg ivó cimboráknak tekinthető, mit szóltak ehhez?
Nem szóltak különösebben semmit. Eljártam velük továbbra is sakkozni, ugye, mert sakk volt a hobbim, meg most is az maradt. Ugye volt, aki nagyon mérges volt, hogy ez így nem fair, hogy ő berúg, én meg nem. Hát mondom, mert azt nem mondtam neked, hogy így áll egy csomót, és úgy játszunk, hát kimondta azt neked. Hogy persze, hát az minden partit elvesztett, nyilván hát nyitassan nem lehet játszani semmilyen sportot. Ugye el volt fogadva tőlem, hogy ez így működik. De igazából, ami végérvényesen engemet helyre tett, és ami elhúzott a világtól, érdektelenné tette a világ kincseit. Előttem az volt, hogy volt egy Szentlélek szemináriumi lehetőség Rákosligeten, és oda egyik fiatalasszony ismerős, ő mondta, hogy menjek el, mert hogy ez nagyon jó szokott lenni. Szóval mondom neki, hogy figyelj, de hát mondom, nekem a Szentírásról hiába beszélnek, hát én egész életemben olvastam a Szentírást. Jártam olyan helyekre, ahol beszélnek róla a szentmiséken. Azt mondja, azért próbált ki, mert ez jó. Hát és életem legjobb döntése volt, hogy elmentem. Kikaptam egy csodálatos közösséget. Fele idős volt, fele fiatal. Már a fiatal az én korosztályom, az a 45 körüliek. Volt ott felnőtt megtérő, a Melinda, azóta is tartom vele a kapcsolatot. Ő ott keresztelkedett meg, ott lett első áldozó, ott rendezte a házasságát, szóval nagyon szép dolgok alakultak, és egy életre meghatározott. És itt jött be az, amit akkor azon az első kórházi estén mondtam, hogy akinek ilyen, aki ilyen Isten szolgál, vagy aki ilyen Istennek akar megfelelni, akinek ilyen szolgái vannak, hát oda én is akarok szolgálni. Hát talán megéri. És hát ez innentől aztán végérvényesen kialakult a életem. A 2005-ös év az különös kegyelmi év volt Isten számára, tehát óvott tenyeréből etetett szinte egészen év végéig, akkor kellett talpra álljak, tehát hogy a lelki életbe értem a talpra állást. Azóta is emlegetem azt az évet, hogy mennyi kegyelmet kaptam az Úrtól, tényleg mennyi helyre hívtak, ahol beszéltek a Jóistenről, ahol az Úr Jézus jelenléte volt, ugye szentségimádások, kurzilióba hívtak, utána kurzilista is lettem. Akkor volt a Böjte Csabának egy fantasztikus háromnapos lelki gyakorlata a bosnyátéri templomba. Azt se tudtam, hogy köszönjem meg az Úrnak. Kaptam segítséget abba, hogy a Jóisten útjára lépjek. És természetesen ez azért úgy kitűnt az életemből is, hogy mennyire más vagyok, mint addig. Mert igaz, hogy addig se csináltam botrányokat, tehát nem volt házasságtörés, meg lopás, csalás, semmi, de hát azért csak tudták, hogy na hát azért megéri azért ez a pénzét. Hát ezek ugye megszűntek, és innentől csak Isten maradt az életembe.
Úgy tudom, hogy szeretsz járni Medjugorjéba. A szűzanyához milyen kapcsolat fűz?
Szeretem a szűzanyát, de Herodot kapok attól, amikor csúsznak, másznak a szűzanya szobrok előtt, na meg aztán, hogy letérdelnek, az meg végképp nem fér bele a lelkiségembe, és úgy határoztam, hogy hívtak, hogy menjek-e Medjugorjéba, hát mondom, uram, leültem, mondom, te tudod, hogy én tisztességes vagyok. Még akkor is tisztességes voltam, amikor nem szolgáltam neked igazából. Szeretném látni a saját szememmel, hogy mi az igazság. Mert addig, amíg nem győződök meg arról, hogy mi az igazság, addig én nem mondok erről véleményt. De nekem ez semmiképp se tetszik. Az első medjugorjai utam, ami azért volt nagyon különleges, mert hát ugye akkor még érzékenyebb volt a lelkem egy kicsit mindenre. És hát persze, hogy simogatták a szűzanya szobor kezét. Én tudatosan oda mentem a oltári szentség elé, és oda borultam rá, amennyire csak lehetett szentébe, és akkor annyit mondtam, hogy nézd, uram, te tudod, hogy én ettől kapok idegrohamot. Nem te vagy jelen ebbe a szoborba, hanem nem volna jobb ide jönni hozzád. Itt nem kell elképzelni, mert itt vagy. És nagyon érdekes volt az útnak a szava. Azt mondta nekem, hogy most a helyes Isten tiszteletet azt te képviseled. De eszedben ne jusson, hogy visszamész a helyedre, és majd most kiugtatsz itt mindenkit. Mert ezeket a tiszta lelkeket, akik ennyire szeretik édesanyámat, hogy még a mását is, a szobrot, még azt is ennyire tisztelik, azt mondja, azokat neked nem kell piszkálni. Hidd el nekem, hogy ők jó úton vannak. Te meg járt a te utadat, amit te ismersz. Belenyugodtam, ha az Úr azt akarja, akkor én ezt csinálom. Nem emlékszem pontosan, hát ez már 20 éve volt, nem szabad elfelejteni. Vagy a harmadik, vagy a negyedik éjszakán. Már ott voltunk a Szentmisén, és hát a nagy szabadtéri oltár előtt. Közvetlenül a szent áldozás után nagyon érdekes volt, hogy egy tiszta női hangot hallottam, és annyit mondott, hogy nagyon zavarlak téged. Hűha! Mondom, nem. Nem. Nem, szűzanya, te nem zavartál soha. Azok a helytelen tiszteleteknek, azok a helytelen szeretgetések zavartak, de mondom, tudod mit? Kössünk egyességet. Ha te ezt elfogadod, akkor én miért ne fogadnám ugyanígy el? És miért ne próbálnám ugyanígy szeretni mindenkit, ugyanebbe az imádságba is? Úgyhogy azóta szoktam, na jó, hát azt nem mondom, hogy minden nap, mert el szoktam néha felejteni a rózsafűzér imád, de hát amikor közösségben vagyunk, akkor mindig van, úgyhogy ott soha nem marad el. De nagyon fontosnak tartom, hogy ott, ahol Mária jelen van, ott Jézus is jelen van. Nem szabad elfelejteni. És Mária mondja, ugye, hogy tegyetek meg mindent.
Számodra mi az a minden, amit meg kell tenned, amire a szűzanya biztat?
Az Úr Jézussal folyamatosan kapcsolatban vagyok. Templomunkhoz van kulcsom, tehát éjjel-nappal be tudok menni, ami ugye óriási erőt ad akkor, amikor valakinek a kérése van, vagy baj van, de ugyanakkor Máriának a közbenjárását is mindig kérem. És nem felejtem el az Úr Jézus előtt mindig. Vagy legalábbis nagyon sűrűn azt mondani, hogy drága Jézus, amikor elköszönök tőled, akkor add át az üzenetemet az üzenyának is. De nem tehetek róla, nem vagyok Máriás lelkületű. Szeretek tudatosan, tiszta a fejjel oda menni Isten elé. És Mária elé is természetesen. Nem megjátszom magamat, hogy hát én így vagy úgy vagyok.
Mi az, ami visszavisz téged Medjugorjéba, hogy már sokszor voltál?
Elsősorban azok a szentségimádási alkalmak, ami engem hihetetlen módon megragadott. Mindig is megragadott a szentségimádás és a szentség tisztelete, hogy zsúfolásig van emberekkel. Minden népből, nemzetből és fajból, ugye ezt majd a Jelenések könyvében van, ugye, hogy minden népből, nemzetből és fajból ott állnak a bárány előtt. És hogy senki nem lép a másik kezére, senki nem rúg bele a másik hátába, senki nem borítja föl az előtte térdelőt, vagy előtte ülőt pedig. Sokszor olyan szoros a hely, hogy alig fér oda be az ember. Ez engem nagyon megérintett, ez a fajta Isten iránti vágyakozás. A másik, ami nagyon megérintett, az a rengeteg szent gyónó, akik ott vannak. Valamelyik pápák mondta, hogy Medjugorje az a élő gyóntató szék, hogy ahol az emberek óriási tömegei. Beálltam a sorba én is. Másodszorra senki nem morgott, senki nem mondta másiknak, hogy miért jöttél elém, hogy én voltam itt előtted, meg ezek, meg azok. Ez nagyon nagy hatással van rám. Nagyjából ezek voltak azok, amelyek a megtérésemet befolyásolták. És hát persze, azóta is ugye szentségi életet élek, amikor csak tudok, megyek Szentmisére. Mert ez az életem része, enélkül nem vagyok ember. De az már csak természetes, hogy minden Szentmisén áldozok. Tisztább vagyok vele, hogy a világ az most nagyon divatos lett. Itt most már annyi vallási irányzat van, hogy csak győzet kiválogatni, hogy melyik az igaz. Itt azért az igazi Istent imádom. Igazi Istennek szolgálok. Jézus Krisztuson keresztül a mennyei atyának. És a mennyei atya ilyen imádókat akar, ilyen embereket akar. Az élő Isten az oltári szentségben van. Én mindig mondtam, oda lehet térdelni. A bűnöktől szabaduló embernek a látványa, az nekem mindennél szebb. Az volna jó nyilván, hogyha mindannyian Krisztus elé mennénk. Úgy mennénk Krisztus elé, hogy majd az ő kegyelme itatja át a létünket.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.